Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Futás közben hallgatok podcastokat. Most már ugye alapvetően úgy kezdtem, hogy brazil podcastokat hallgattam, ugye ez természetes.
Igen, meglepő.
Mert ugye éjszaka lejátszottak brazil meccseket, meg dél-amerikai, mit tudom, Libertadores kupa meccseket.
Nincsen podcastja.
Nem tudok róla.
Nem politikai témet.
Hát egyébként egyszer-egyszer azt is, de reggel felkeltem, mielőtt futottam, megnéztem az eredményeket, és akkor letöltöttem a YouTube-ról valamelyik már fent lévő podcastot, amit közvetlenül a meccsek után készítettek, és akkor azt futás közben meghallgattam, és akkor már tudtam nagyjából, hogy mi történhetett azon a mérkőzésen, ki játszott, ki nem játszott, milyen érdekes események voltak. Aztán utána ugye elkezdtem magyar podcastokat is hallgatni, és most legújabban a The Athletic-nek a podcastjait is hallgatom. Most az a baj, hogy egyébként ehhez a mennyiséghez keveset futok. Tehát ultramaratonistának kéne menni.
Egyébként ez a durva, hogy én is ezt érzem, és ezért is jutott eszembe ez a kérdés. Egyrészt azért, mert ezúton is szeretnénk megköszönni ezt a rengeteg meghallgatást, feliratkozást, törődést, amit kaptunk tőletek az elmúlt hetekben. Mióta újraindult a podcast, azóta szárnyal a teljes terjedelem, tehát azt hiszem a 20-ból nem csúsztunk itt Magyarországon az összhallgatottságban, de volt olyan időpillanat, amikor a 6. leghallgatottabbak voltunk az előző héten, olyanok mögött, mint Balázsék, Friderikusz.
Szeretnénk azt hinni, hogy ez nem azért van, mert három adás volt, hanem azért, mert ennyire hiányoztunk.
Korábban egyébként előfordult az, hogy vettünk föl több adást egy héten, és akkor nem ugrott meg ennyire. Úgyhogy tényleg köszi, és nekem is ugyanez az érzésem ezzel kapcsolatban, hogy annyi minőségi podcast van egyébként most magyar nyelven is, hogy én meg nem vezetek eleget ahhoz, hogy ezeket meghallgassam. Én is egyébként sportolás meg autóvezetés közben szoktam ezeket általában fogyasztani.
Lényegi kérdés. Milyen fülessel csináljátok, mert futás közben borzasztó nehéz podcastet hallgatni.
Én találtam egy nagyon jó fülest. Ez nekem is probléma volt, mert voltam egy kiesett állandóan a fülemből, ugye, hogy nagyon nehéz futni, hogy 10 méterenként megállsz és felveszed a fülhallgatót.
Az a legrosszabb, amikor beleakadsz a zsinóba.
És találtam egy, most nem akarok márkát mondani, hogy miért, de találtam egy olyat, amelyik ilyen kampos. Tök jó, nem kampos, hanem nagyon jó szivacsos a fülbe dugható része, és akkor egy gyönyörűen megkapaszkodik a fülben belül, és nem esik ki, mert ugye a legnagyobb probléma az ez szokott lenni, vagy nálam legalábbis ez volt, hogy elmozgott, és most már ez megy. Én autóvezetés közben egyébként azért nem tudok podcastet hallgatni, mert olyankor káromkodom. Tehát azzal töltöm az időt, hogy káromkodom, tehát hogy részt veszek a közlekedésben.
És akkor kitalálsz újabb cifrább?
Persze, igen. Tehát nem az úgy a sima assza meg ilyenek, az nem játszik, hanem olyan szépeket. Ilyen személyre szabottak vannak igazából. Meglátok valakit, és akkor ő rá szabom.
De úgy, hogy lehetőleg a kinézetét is ócsárold. És
hát nem feltétlenül egyébként a vezetési stílusát, az autóját. Néha egyébként, igen, tehát valamikor Mucsi kinézetét is.
No, akkor kezdjünk.
Igen, az autóvezetés kapája vagyok.
Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Baumstark Tiborral és Bognár Domával.
A hétvége eseményeinek a felidézése következik most, ez lesz az első ilyen adás ebben a szezonban, ugye eddig csak szezonbeharangozóink voltak, és szerintem kezdjünk is itt a hétvége rangadójával, annak mondtad, is a végével. Egri Viktor.
Hát lehet, hogy mondta a Tibi.
Igen.
Mondta
Tibi. Jogos, igen, nem biztos, hogy...
Bemutassalak titeket, vagy az megvan?
Az megvan a főcímünkben. Ádi, Ádi okay. Elmondja.
Rendben.
És Egri Viktor csatlakozott hozzánk. Mit kell mondani most rólad egyébként, ha bemutatlak, mert a Digi Sport volt kommentátora, a
lehet szabadúszót mondani. Hát átmenetileg egy szabad fuldokló lenne igazából, ami fedni a valóságot, de nem, hát most legfőképpen ugye az Unibetnek dolgozom podcastokban, meg gamerkedem, amit persze a fiam röhög, ugye, hogy futballmenedzsert játszom, hogy ez a legmenőbb dolog a fiatalok szerint a világon, hát igen, jó. Hát meg igyekszem majd írni is ezt-azt, meg vannak terveim, amelyek egyébként nem feltétlenül függnek össze sem az újságírással, sem pedig a sporttal, de egyéb irányú terveim is vannak.
Hát természetesen a teljes terjedelemben is bármikor szívesen látunk. Nem biztos, hogy ebből fogod eltartani magadat és a családodat, de szeretnénk segíteni mennyivel. Hétvége rangadója, és tényleg annak is a vége, Chelsea-Tottenham, ami hát eléggé meglepő jelenetekkel zárult. Tuchel megpróbálta megtanítani a készfogás helyes szabályaira Contét, ott volt már meccs közben is egy kis izmozás, ugye az első
aranyos
egyenlítő gólnál egyszer csak megjelent Tuchel Conte technikai zónájában, mert hogy úgy ünnepelte a gólt Conte, hát szokásától eltérően.
Hát valahol félúton találkoztak szerintem.
Igen, nem tudom egyébként, tegnap teljesen az volt az érzésem végig, hogy a fölúdasít Conte. És visszanéztem a videókat most már azóta, és most már tudom egy kicsit hibáztatni, nem is kicsit, tudom hibáztatni Tuchelt is. Szerintem ott a végén, a készfogásnál azért ő volt a fő agresszor.
Hát ő az, aki megtartotta a kezét. Ugye ez a kérdés, hogy ti betartjátok-e az illemszabályokat, tehát hogyha valakivel kezet fogtok, akkor mélyen a szemébe néztek-e, mert ezt sérelmezte Tuchel, hogy Conte részéről ez nem történt meg, és nem a magasság különbség miatt.
Én igyekszem, de nem szoktam verekedni, hogyha a másik nem csinálja.
Jó, szerintem ez úgy van, hogy ugye a kocintásnál is a másik szemébe kell nézni. Most attól, hogy nem néznek a szemedben, nagyon kevesen vannak, akik utána nem isszák meg az italt. Tehát, hogy lehet, hogy más kategória, de Tuchel most itt nem volt hajlandó meginni az italt, ugye, mert nem nézett a szemébe Conte, de hát nyilván itt az előzmény a fontos, és ott az az igazi kérdés, hogy Antonio Conte a szokásos vehemens viselkedési formájával vajon csak ünnepelte, vagy szándékosan provokált is, mert ugye végülis ott ünnepelt a csapata tőle a Chelsea padja felé, a Chelsea padja mögött, tehát ő amikor arrafele ünnepelt két kézzel, akkor lehet azt mondani, hogy hát igen, ő ilyen, ő mutatja a csapatának, hogy mennyire velük van, de azért én azt is éreztem benne, hogy itt inkább az is volt, hogy hátatuk elég is ide néznek.
De ez volt a gyújtópont, hogy rossz irányba támadtak a második fél időben, mert ugye Tuchel utána az ő góljuknál ugyanúgy Conte előtt rohant el ünnepelni, és Conte kitett azóta az Instagramra egy ilyen sztorit, hogy még jó, hogy nem láttalak, amik a Tuchelnek címezve, még jó, hogy nem láttalak, mikor ünnepeltél a gólotok után, mert csúnya esés lett volna a vége. Tehát a Conte akkor tényleg az volt a mázli, hogy pont így lefelé nézett, mérgelődött a Chelsea gólnál, és egy méterre rohant el tőle Tuchel az ünneplő játékosai felé.
De egyébként most lehet, hogy mind a kettő irányból volt szándékos provokáció ebben, de kettő dolgot szerintem le kell szögezni. Az egyik az, hogy mind a kettő edző így szokta ünnepelni a gólokat. Tehát nem történt ebben különlegesség,
nem,
amit most csak a Tottenhamnek, vagy csak a Chelsea-nek címzett volna egyik vagy másik ember. A másik, hogy az jutott eszembe pont tegnap a meccs után, beszéltünk is róla Gera Zoliékkal, hogy itt a Premier League top csapatainak edzői közül egyedül Guardiola tud méltósággal veszíteni. Tehát, hogyha Klopp kikap, akkor ő is hibáztatja a bírót, a közönséget, a pályát, a, nem tudja, most, vagy, és bocsánat, itt nem is csak vereségről van szó, mert a Fulham elleni mérkőzésen is száraz volt a pálya, meg mindenfajta probléma volt. Ugyanezt Conte, akkor utána hibás a vezetőség, nem álltak a csapat mögé a szurkot, tehát emlékszünk ezre a 3000 kifogásra már, ami érkezett, és ugyanez van Tuchelnél is. Tehát, hogy akkora a győzelmi vágy ezekben az emberekben.
Ne álltassuk hogy... magunkat, azért Tébi, a Guardiola is szokott olyanokat csinálni a pályán, ami kijön belőle, és most
szokott,
is, ha meccs utáni nyilatkozatokat
ember
nézzük.
Hozzájuk képest, tehát, hogy ezek az emberek, ezek tényleg, ha nem nyernek, akkor teljesen elveszítik a kontrollt saját maguk felett is.
De mondom, ez a pálya mellett jellemző. Tehát talán a Klopp, Conte, akik nem annyira tudnak lenyugodni a nyilatkozatokra, viszont a Guardiola is a pályán hiába olyan, amilyen Tuchel, hiába olyan, amilyen, most a meccs után rögtön már az interjúzónában az volt a nyilatkozata, hogy teljes mértékben tisztelem Conte, tiszteljük egymást, a mérkőzés hevében ez kijött belőlünk, de nincs semmi probléma, és mosolyogva nyilatkozott.
Hát mosolyogva nyilatkozott, és küldte el az anyjába Anthony Taylort még azért.
Tehát, de nem ugye, Contét.
Nem.
Hát szerintem itt Taylort is ellehetett, meg Mike Dean-t is, aki szerintem este nem nagyon tudhatott aludni, mert kialudta magát a meccs alatt. De tényleg. Szóval itt azért a játékvezetés az hibáztatható volt ezekért az indulatokért.
Hát beszéljünk akkor ezekről a konkrét szituációkról, mert szerintem mindegyik magyarázatra szorul. Az egyik, az első egyenlítő gólnál, Höjber találatánál, ott volt egy labdabirtoklás váltás azután, hogy megtörtént Bentancur szabálytalan szerelése. Tehát azt azért tegyük hozzá, hogy ott a jelen pillanatban fennálló szabályok értelmében amiatt nem lehetett volna visszavonni a gólt, amiatt igen, hogy Richarlison les pozícióban volt, és itt kérdezem, zavarta?
Hát szerintem ez nem vitatható. Tehát olyan helyen állt, hogy ez nem vitatható. A lábától 15 centire suhant el a labda. Tehát igen, nem is értem, hogy mi a kérdés.
Mert itt ugye kettő lehetőséget kell vizsgálni, megpróbálta-e megjátszani a labdát? Nem. Tehát, hogy
zavarta-e a kapust? Hát ez teljesen egyértelmű, hogy zavarta. Tehát ugye, hogyha tételezzük fel, hogy a kapus látta a labdát eleve, akkor is zavarta, mert nem tudhatta, hogy ez hozzá fog-e érni Richarlisonhoz, vagy nem, mert annyira közel ment el hozzá a labda. Tehát én szerintem az ilyet teljesen egyértelműen aktív les helyzetnek kéne ítélni, ezért mondom, hogy Mike Dean nyilvánvalóan aludt. A másik, ugye a labdaszerzés, a Bentancur...
Mike Dean a videóbíró volt csak azért, hogy...
Igen, ő volt a varszobában. Hát volt-e? Lehet, hogy éppen nem volt bent. Az is lehet, hogy nem aludt, hanem nem volt ott. Nem tudom. De hát ugye a labdaszerzés a szabálytalan volt, ez is nyilvánvaló, de azt már akkor nem lehetett vizsgálni, és ugye volt még egy kérdés, amit...
Kukurelja hajhúzása, gondolom.
Nem, hanem ugyanennél a gólnál még, ugye Sonnak valahova ide pattant a labda, ahogy Jorginho megpróbálta elrúgni.
Igen.
És még azt is reklamálták egy páran a Chelsea-ből, hogy ez kéz volt. Arról nem láttunk meggyőző lassítást, hogy az volt-e. Szerintem inkább nem.
Egyrészt ott enyhítettek a szabályon, igen. A közvetlen gólpassz, vagy hogyha éppen azzal teszed a hálóba, akkor kell minden esetben lefújni a kezdet.
Hát ez egyébként szerintem közvetlen gólpassz volt.
Tehát, hogy... Igen, mert valószínűleg onnan került oda
Höjbjerkhez a labda.
Annyi baj volt ezzel a góllal, hogy erre már nem jutott idő.
Igen. Viszont ezt mind elvitte az, ami történt a kispadoknál. Tehát most...
Igen, úgyhogy közben ivószünet volt egyébként.
Igen.
Elég sok minden volt egyszerre, amire lehetett figyelni. A másik pedig, és itt is szerintem egy kicsi szabálymagyarázattal érdemes kezdeni, ugye nem fújta le, nem vette észre a játékvezető, és egyébként ez nem is feltétlenül várható el, hogy azt észrevegye, hogy a partjelző ott pont a szemközti oldalon állt, hogy Romero a hajánál fogva lehúzza a földre Cucurellát.
Pedig elég jó rálátása volt arra a szituációra. Tehát amelyik ismétlésben a legjobban látszott, egy ilyen hátsó ismétlés volt a szögletnél, konkrétan Taylornak a látóterének a közepén volt ez a szituáció.
Igen.
És itt is a lehetőségeket vegyük végig. Kettő lehetőség volt, kiállítja Cucurellát, akkor ott megáll a játék. Bocsánat, hülyeséget beszélek.
Igen.
Romerót.
Hosszú hajért. Ez egy új szabály.
Szabálytalan hajviselet.
Hát sajnos akkor ugye bajban vagyok én is, de hát igen. Tehát ez a kérdés, hogy kiállítja. Most nehogy, azért fogtam össze a hajam, hogy ne tudjátok ezt eljátszani velem, mert féltem, hogy elromérosodtok.
Szóval Romerót ki lehetett volna állítani, viszont, hogyha nem állított ki, miután ugye nem állt meg a játék, ezért nem lehet szabadrugást ítélni kifelé, ha nincs piros lap. Úgyhogy ha azt Mike Dean úgy ítélte meg, és itt akkor megint ez kérdés, hogy azért, hogy valakit a hajánál fogva lehúzza a földre, azért nem kell kiállítani, hát ez nagyon nem pályára való moment.
Egyrészt, másrészt meg, hogyha Mike Dean csak kihívja emiatt a játékvezetőt, akkor az utólag a videó megnézése után dönthetett volna úgy, hogy nem ad piros lapot, de szabad rugást ad kifelé. Tehát ilyet, mert láttunk, hogy nem amiatt hívják ki, és mégis dönt valamit, ami megváltozik.
De azt nem lehet egy szabadrugást megítélni.
Hát én szerintem pont, tehát vannak a leírt szabályok, és van az, amit a futball megkövetel. Tehát itt ebben az esetben szerintem simán tehette volna ezt, hogy
és ez
úgy csinál utólag. Hát
ezután
jut a gól. Igen, az utolsó gól.
Az a baj, tudod, a játékvezetők nem a játékosoknak, meg a nézőknek
hanem a játékvezetői testületnek.
Hanem, igen, aki ellenőrzi a meccset. Igen. És hogyha le van írva egy szabály, akkor te nem csináltad máshogy, mert akkor kapsz egy...
Igen, ezt én soha nem értettem. És egyébként Púl Sándor mondta mindig ezt, hogy minden szabály úgy kezdődik, hogyha a játékvezető megítélése szerint, az ő felfogása szerint minden szabály pont így kezdődik, és ezt azért mondta, mert hogyha olyan helyzet van, ami a szabály alapján nem lenne megítélhető, de mégis a futball megköveteli maga a játék, akkor meg kell ítélni. Ez volt az ő felfogása. Ez ma már persze egyáltalán nem érvényes.
Tehát sőt, tehát ezért eltiltanák.
Igen.
De így, mert így működik egyébként.
Abszolút. Tehát most jó, csak mindenki elégedett lett volna a meccs után, vagyis hát a Chelsea nyilván elégedett lett volna, mert kapott volna egy jogos szabadrugást kifelé.
És megnyeri a meccset.
És szerintem a Tottenham sem szólhatott volna egy szót sem. Tehát ne, ezzel jó, nem lehet...
Chelsea, hát nem, nem is
de nem azért, hanem még hogyha a szabályok ellenére ítélte volna meg ezt a játékvezető, akkor sem szólhatott volna, mert most mit mondanak, hogy hát Romero nem volt olyan nagyon durva, hát szóval meg tényleg ezt, hogy hosszú a haja, miért hosszú a haja, tehát ezt mondhatták volna még. De szóval itt a negyedik játékvezetőt is kiemelném, aki egyébként lehet, hogy pont megint a kispadokkal volt elfoglalva, de ha nem azzal van elfoglalva... akkor ő is láthatta volna ezt, és segíthetett volna, mert annyira tiszta volt a rálátás, gyakorlatilag meg kell nézni a lassítást, hogy a még talán Lloris is tökéletesen látta a saját kapujába, mert annyira nem állt senki Romero és Cucurella-tól egészen a Tottenham kapujáig.
Igen, és elővették egyébként azt a jelenetet, ami még a meccs 10. percében történt, amikor Cucurella elég keményen odacsúszott Romerónak, hogy állítólag ezt hordozta végig, és hogy ennek volt a megtorlása, ez ami azért
Romero
már elég meredek.
Romero dolgot hordozott magában, ott Havertzsel találkoztak a legtöbbet, az gyönyörű volt.
Igen, Romero a szívében sok mindent hordoz, amit nem biztos, hogy kérdez.
Egyébként, amiről meg nem esett szó...
Amit a fejében kellene, azt...
hát nem az a higgadt típus, igen. Tehát ő neki ez a legnagyobb hiányosság a futballistaként, mert szerintem...
Miközben egy fantasztikus igen. felépítésű...
Többi adottsága, nagyon gyors, nagyon jól olvassa a játékot, csak egyszerűen néha elborul. De a második Chelsea góla szerintetek teljesen szabályos volt? Hát milyen labdaszerzés volt Koulibaly-tól, hogy két kézzel odament, és Kulusevskit így ledobta a földre? És erről nem voltak külön lassítások, de érdemes megnézni azt a labdaszerzést. És egy olyan játékban, amit a Chelsea játszott a mérkőzés nagy részében, ahol ugye a letámadásának köszönhetően labdákat szerez, ott nagyon-nagyon sok múlik a játékvezetőn, hogy mit enged persze, meg a labdaszerzéseknél. És egyébként nekem az volt az érzésem, hogy ilyen szempontból Taylort viszont egyáltalán nem hibáztathatja a Chelsea, mert a labdaszerzéseknél gyakran engedett meg nagyon sokat. Cucurellának például kifejezetten sok olyan belépője volt, ami ja, gyanúsan szabálytalan volt, de ő elengedte. Tehát, hogy ezt az egész felfogást lehet vitatni, meg az, hogy vannak intervencionalista VAR játékvezetők, meg vannak olyanok, akik azt mondják, hogy semmibe nem fognak beavatkozni, és hogy Mike Dean az, aki, hát ő tényleg nem létezik igazából a VAR szobában, nagyon úgy tűnik.
Igen, a pályán volt.
Lesz, ami lesz.
Tehát... A pályán volt komoly jelenléte.
Igen, szóval nagyon érdekes meccs volt, de taktikailag is nagyon érdekes meccs volt. Tehát...
Hát elképesztő, ugye maga szerintem, amiről sajnos keves, mert nem is erről kezdtünk el beszélgetni, pedig nyilván ez kívánkozott volna az első helyre, hogy az a hibrid rendszer, amivel Tuchel fölküldte a csapatát, hogy ugye három belső védő Loftus-Cheekkel a szélen, és egyébként ez 4-2-2-2-re átalakulva hogyan ment át támadásban, miközben egyébként abban is vegyes volt a rendszer, hogy Sonra gyakorlatilag követő emberfogással állította rá az egyik védőjét, Reece James-t, az valami mesteri volt.
Hát meg ahogy ugye felépült a játék, és akkor... visszavonult a Tottenham, félig egyébként nyilvánvalóan tudatosan adták át a helyet, bár ennyire nem gondolták. Tehát, hogy itt azt hitték, hogy majd, ha megvan a labda, abból tudnak indulni, de az volt a zseniális, hogy a Chelsea úgy tudott visszatámadni, hogy nem tudtak indulni.
Igen, gyakorlatilag folyamatosan nyomás volt.
Igen, tehát e tekintetben biztos, hogy Tuchel túljárt Conte eszén, de hát, ahogy felálltak, akkor meg ugye egy 2-4-4 volt a felállásuk a Chelsea-nek a Tottenham ellen, tehát, és ugye állandóan változott, az volt az egyetlen biztos pont az első négyesben, hogy Loftus-Cheek volt kint a jobb szélen, és a másik három játékos folyamatosan változtatta a helyét, tehát hol Mount helyezkedett Loftus-Cheek mellett, és Sterling középen, és Havertz a bal szélen, hol Mount a bal szélen, Havertz a másik oldalon Loftus-Cheek mellett, tehát ez egy nagyon komoly kihívás volt a Tottenhamnek, és ott az első félidőben talán a Chelsea el is dönthette volna ezt a meccset, hogyha egy picit jobban sikerül egy-két megoldás. Hozzátenném, hogy az, hogy Conte milyen szenzációsan építette fel ezt a csapatot, és hogy még ebben a szorult helyzetben is mire képesek, azt nagyon jól mutatta, hogy gyakorlatilag olyan 60. percig összesen volt kettő helyzete a Tottenhamnek, de mind a kettő olyan, hogy lemaradt róla a rendező, mert annyira gyorsan jött a Chelsea akciója után. Tehát ez a villámgyors kontrába átlépünk, gyors labdák fel, ugye az egyiknél Sessegnon került a védők mögé, a másiknál Kane, és Kane-nek az be kellett volna rúgnia. Tehát az egy olyan zicser, amit Kane-nek be kell lőnie egy ilyen meccsen.
Hát igen, ugye az előző szezonban lemértük jó néhány meccs alapján, azt hiszem, hogy már nem emlékszem a pontos számra, de 12 és 13 másodperc között jött ki egy átlagos Spurs támadás, ami hátulról a védőktől indul. Döbbenetes.
Igen. Tehát azért azt is meg tudták csinálni, mert ugye a letámadás ellen, ami működőképes lehet, hogyha nem tudod kihozni a labdát, az nyilvánvalóan a hosszú átadás, és mind a kettő helyzet ebből adódott, tehát az nem egy felépített labda kihozatal volt, hanem két hosszú indítás, és sikerült a védők mögé kerülni. Tehát én nekem az az érzésem, hogy ez a Tottenham, ez tényleg egy roppant nagy erő lesz most a Premier League-ben, hogyha egy ennyire taktikailag rosszul sikerült mérkőzésen is ilyen jól tudnak kijönni.
És ez, de a kezdés egyébként nagyon jól mutatta szerintem, tehát hogy lehet, hogy jó volt Tuchel mesterve, de 5 percig az volt az ember érzése, hogy minden párharcot a Tottenham nyer meg, és mindegyikbe ők érkeznek jobban, és a Chelsea meg kicsit, mint hogyha ilyen puhányan kezdett volna, aztán átfordult ez. Még amit ide akartam mondani, hogy már az első fordulóban az Everton ellen is látszott, hogy a Sterling, amit magával hozott a Citytől, hogy ő itt pontosabban amit levedlett a City után, hogy itt szabadabban játszhat, az nagyon jól áll neki, csak hát, hogyha nem tud befejezni a Chelsea, akkor ez gond lesz.
Ez tökéletes szerintem is a felvetés, mert pont amit az előbb mondtál itt a helycserékkel, a mozgékonysággal, az egész támadás dinamikájával kapcsolatban, nagyon jó, de ki fogja szerezni a gólokat? Mert ez itt, tehát hogy ez Sterlinggel valóban egy szenzációs játékos vettél, ugye ez a félelem esetleg fennállhatott a másik Citytől eligazolt játékos, a Gabriel Jesus-szal is, de ő neki azért egyelőre most itt a hétvégi meccs azt mutatja, hogy e tekintetben is jobb kvalitásai vannak.
Hát az egy másik történet. Tehát én azt hiszem, hogy Sterling két olyan klubtól jön, ahol ő nagyon gólerős tudott lenni, tehát azért a múltjában ez benne van, viszont leépülőben van, tehát ez az előző szezonban tökéletesen látszott, hogy már nem is számítottak rá annyit, de ez, azt hiszem, hogy ez volt a tyúk. És a tojás az volt, hogy eleve nem volt annyira eredményes már, és így kevesebbet játszott. Tehát, hogy ebből visszajöjjön egy játékos, egy ismét megtalálja azt a formát, amiben mondjuk két szezonnal ezelőtt volt a Cityben, amikor egy csomóan azt mondták, hogy hát a világ legjobb formában lévő játékosa.
Akkor volt 20-valahány, 27 gól talán, amit minden tét meccsen szerzett.
Igen, tehát, hogy nagyon nagy kérdés, és főleg azért, mert hogy látjuk, hogy itt azért játékosok jó kvalitású, tehetséges futballisták évek óta megégnek a Chelsea támadó szekciójában. Még akkor is megégtek, amikor BL-t nyert a csapat. Tehát, hogy konkrétan. Tehát, hogy ezért egy óriási nagy kérdés, és Mountnak az előző szezon az még gólszerzés szempontjából is egészen jól sikerült, de most ő is úgy tűnik, hogy olyan elég lassan indul be, tehát itt volt neki kettő olyan helyzete, amit be kellett volna lőnie, hogy az egyik az talán James adta be, és ott második fél időben 5 méterről elrúgta a kapu mellett, és az elsőben meg volt egy olyan, hogy gyönyörűen visszacselezett a jobb lábára, és simán ott volt a kapu egész bal oldala, és előtte csúnyán fölé. Tehát ez a nagy kérdés a Chelsea-nél. A Tottenhamnél pedig ezen a meccsen szerintem azt lehetett látni, hogy miért is kellett Richarlison. Tehát ez nagyon jól látszott, amikor váltani kellett, és amikor gyakorlatilag két ékre átálltak. Igen.
Ez egyébként azért Conte-től nem egy nagyon megszokott lépés.
Hát nem.
Viszont nagyon logikusnak tűnt.
Abszolút. Igen, igen, nagyon logikus
sőt,
volt.
Az is, hogyha most nagyon mit cizellálni akarjuk, akkor az is 4-2-2-2
az 4-2-2-2 volt, amikor megvolt a labda, teljesen egyértelműen, igen, tehát ez a brazil, tehát ez a brazil felállás, iskola. Ugye ezt azért mindenki átveszi lassan. De
lassan.
Jó lassan, de hogy Contétól ez, mert így most azért, hogyha megnézi az ember, azért is jó Richarlison, mert hogyha a támadók közül bárki nem áll rendelkezése, bármelyiknek a helyén tud játszani, tehát tud Kane helyén, Son helyén, Kulusevski helyén.
Jó, mondjuk te 60 millió fontért tudjon is.
Igen, igen, de hogy ezért egy jó választás. És mellette meg tudnak vele taktikát váltani, és tudnak kétékkel játszani. Kane Richarlison, az szerintem egy elég jó duó. Úgyhogy az is egy jó húzás volt, illetve azt lehetett látni, hogy viszont a 4 védő az kevés a Chelsea ellen, és ezért történt meg aztán ez a Son Perisic csere, mert kellett neki egy 5. védő bekkelésnél, és Son hiába ment vissza, semmit nem tudott 5. bekként a Chelsea akciója alatt csinálni. Perisic meg ugye hozzá van ehhez a rendszerhez szokva.
Ezen még mindig ki vagyok egyébként, hogy Perisic ugye balról jobb lábbal, jobbról bal lábbal végezte, és mindegyik szöglete olyan volt, mint hogy
igen,
egy,
igen.
Nem tudom, gyakorlatilag egy körzővel kellett volna leszúrni, hogy akkor hova érkezzen.
Jó vétel. És a, érdekes, hogy amikor talán először játszott Perisic így, ebben a rendszerben, Conténál, hogy de még lehet, hogy ez Conté előtt volt, meg nem mondom, de hogy baloldali szélsőt kellett játszania, de úgy, hogy többnyire védekezett. Azon a mérkőzésen emlékszem, hogy elkezdtem erről beszélni, hogy ez milyen furcsa, hogy ott a védelem baloldalán van, és aztán akkor volt, szerintem egy derbi volt, hogy eladott egy labdát a 16-oson belül, és abból 11-es lett. Hát, és az nagyon...
Ez így nincs meg.
Nagyon furcsa, hogy annyira megtanulta ezt a játékot, hogy egészen döbbenetes. Hát, tehát, hogy
nagyon intelligens játékos.
Igen, igen, igen.
Na de nem tudom, hogy mennyit, meg mit tudunk még hozzátenni ahhoz, ami a Manchester United-del történt a hétvégén. Itt talán az egyetlen olyan pont, amiről érdemes beszélni, az a United középpályája, amit már ezerszer megénekeltünk mi is. Eriksen az első mérkőzésen hamis 9-esként játszott, most visszatette oda a védelem elé, ami egyébként, hogyha egy olyan játékot tud játszani a United, hogy nyomástűrő, labdabirtoklás, akkor akár egy működő
elképzés. Hát, hogyha regisztaként kellene játszani.
Igen, de hát akkor mellé minimum kellene egy olyan ember, aki ütközik, aki labdát tud szerezni. Így viszont ez teljesen esélytelennek látszott a United, a labdákat nem tudta kihozni.
Lehet, hogy Eriksen egy kicsit abban a helyzetben fog kerülni, amiben az Interben volt, hogy ott is ment a gondolkodás állandó, hogy most a három középpályás közül legyen az egyik, vagy esetleg még az is felmerült, hogy Brozovic helyén játszon, vagy legyen a két ék mögött trekvártiszta, és akkor végig ez ment, hogy hol itt, hol ott, hol itt, hol ott, mire megtalálták szegénynek a helyét, addigra véget ért az Interes karrierje, szerencsére most megint jól van, tehát lehet azt mondani, hogy legalább az egészsége megvan, de hogy igen, érezhetően itt most, hát Bruno Fernandes helyet játszon? Abban nincs logika.
Persze.
De akkor mit játszon? Miért hozták ide?
Hát ez az, amit nem tud most még szerintem senki pontosan, hogy akkor itt Ten Hag itt két meccsen két teljesen más dolgot mutatott, és nem tudnád megmondani, hogy ezekhez nem érdemes nyúlni. Tehát nem az történt, hogy az egyik az jól működött, a másik az kevésbé, az egyik az rosszul, a másik az meg szörnyen. És minthogyha nem lelné a megoldást, miközben egyébként elég bizakodó volt a Manchester United a viszonylag pozitívnak mondható előszezon miatt, mert ott meg történtek jó dolgok a csapattal, de hát ilyen szezon kezdet után ez azért szerintem még hogyha volt is némi bizakodás az öltözőben, az tökéletesen megszűnt ezzel a 6 kapott góllal, meg 0 ponttal.
Igen.
Szóval nagyon korán járunk még. Tehát tegnap meccs közben tényleg ilyen már ilyen nevetséges hangulatban volt mindenki. Ez a második forduló. Nem érdemes úgy elkapkodni, hogy az Arsenalnál csináltuk például tavaly, mert jó, ott több volt a hiányzó, de azért itt is még alakulhat ez bárhogy. Szerintem amúgy úgy tervezte ezt Ten Hag, hogy 4-3-3-ban lesz egy jó védekező középpályása, ami se McTominay, se Freddel nem működik, és akkor majd Bruno és Eriksen mehet előrébb 8-asban.
Jó, csak a legfőbb célpont Delikt sem ez.
Na jó, de akkor hol vannak a védekezők? Tehát érted, hogyha van egy 6-osod, és két olyan 8-asod, aki egyébként nagyon kétségbe vonható, hogy tud-e védekezni, tehát, és akkor mellette van még 3 támadód, akik közül Cristiano Ronaldo biztosan nem fog védekezni, vagy lehet, hogy megpróbálja, de hát minek, és van 2 szélsőd, aki hát szintén korlátozottan alkalmas, akkor már a csapat fele nem tud védekezni.
Persze.
Tehát ez egy, itt nincs egyensúly. Én azt tudnám egyébként elképzelni, amit pont a hétvégén a Paris Saint-Germain-től láttam, hogy Mbappé-nak az egyik oldalán Neymar, a másikon Messi, ez lehetne Eriksen és Bruno Fernandes, és akkor igazából az egyikük mindig visszalép szinte 10-es posztba, vagy Neymar, vagy Messi, és a másik lép fel Mbappé mellé, és ezt variálják. És akkor van 2 ilyen félig támadó játékosod, aki félig trekvártiszta is. Tehát ez lehet, hogy működne Eriksennel és Bruno Fernandessel, de akkor meg minek van az a rengeteg egyébként minőségi szélsőd a keretben?
Hát miközben egyébként arról beszélünk, hogy azok a klubok, amik jól működnek a Premier League-ben most, azok mindegyik egy klasszissal mondhatom szerintem nyugodtan ezt, bármelyikükre áll föl ebben a pozícióban. Ugye Rodri abszolút azzá nőtte ki magát a Manchester Cityben, a kicsit talán gyengébben sikerült első éve után. A Liverpoolban Fabinho helye megkérdőjelezhetetlen, és nagyszerűen futballozik ebben a pozícióban. Höjbjer a Tottenhamben pontosan elvégzi azt a munkát, amire Conte-nak ott szüksége van. Kanté ugye most szegény megint megsérült, de hogyha ő van, akkor azért nagyon sokszor mutat világklasszis teljesítményt, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon meghatározó játék, meg pozíció minden egyes
csapatban. És máshova is vezet, mint ahol most vagyunk a kérdéssel, tehát nem, itt nem Ten Hagot kell elővenni első körben, meg nem is feltétlenül a játékosokat, hanem azt a szervezetlenséget, ami a United klubján belül uralkodik. Nem is tudom, vagy Márk, vagy Muraközi Balázs írta ki, hogy egy Kamara milyen jól jönne erre a középpályára, és ott volt, megszerezhető volt, biztos, hogy volt a Unitednak arra kerete, hogy egy Kamarát, egy hasonló játékost, egy Bissumát megszerezzen, és szó nem volt ilyesmiről, hanem teljesen másfelé megy ez a klub, és Ten Hagot megértem akkor, amikor egy ilyen meccs után arról beszél, hogy most ő itt nem tud mit csinálni, hogyha ilyen egyéni hibák vannak.
Igen, azért De Gea-ról egy pár szót talán érdemes beszélni, mert tényleg az egyik legjobban fizetett játékos az egész ligában, és nem vagyok benne biztos, hogy most bárki kötne, nem hogy hasonló szerződést vele, de fele hát ennyire jót.
Most egy spanyol középcsapatban tudnám őt elképzelni.
És én érteni vélem, vagy gondolom, hogy ez mitől is lehet, hogy ő látszólag ennyire visszafejlődött, mert magában a védésben nem fejlődött vissza.
Azt hittük.
De, igen, de hogy szerintem a saját maga önbizalmát már elveszi egy idő után, hanem szerintem az a probléma, hogy a futball az előző 5-8 évben nagyon-nagyon sokat változott. Ugye amikor elkezdődött ez a nagy letámadásos időszak, akkor rengeteg csapat játszott úgy ellene, hogy nem tudták laposan kihozni a labdát, nem voltak még ezek a gyönyörűen felépített labdakihozatalok, amelyekből most már tényleg már a Premier League utolsó helyén állók közül is több képes nagyszerűeket alkotni, hanem rugdosták fel a labdákat egy csomószor. És most meg azt látjuk, hogy az a Ten Hag féle fociban ki kéne passzolni a labdát, és De Gea-nak, mintha ebben nem lennének meg azok a kvalitásai, amik szükségesek.
Tehát ő nem ennek,
igen, nem ennek a korszaknak a kapusa. Tehát ezt tudomásul kell venni, hogy amikor volt a nagy váltás, ugye, hogy már nem lehetett kézzel megfogni a hazaadásokat, akkor is egy csomó kapus képtelen volt, akkor még olyanok is voltak a kapusok között, akik egyszerűen nem tudtak a mozgó labdába nagyot belerugni, mert nem voltak hozzászokva, nem kellett. Megfogta persze a labdát kézzel, aztán kirúgta.
Vagy kézből kirúgta.
Tehát ott kellett egy csomó új típusú kapus, akiknek a nagy része természetesen olyan volt, aki sokkal fiatalabb volt az előző generációnál, néhányan tudták az idősebbek közül felvenni az új stílust. Most ez is egy új stílus, hogy neked most már nem felrugnod kell a labdát, hanem egyébként kérdéses, hogy Donnarumma hiába fiatal, de hogy nem tartozik-e ugyanezek közé, akik annyira bizonytalanok lábbal, hogy ezért nem lehetnek már a mai rendszerben igazán kiemelkedő kapusok, hogy mert hogy a labdakihozatalnál nem azt kell mondanunk, hogy hogy állt fel egy csapat, hogy a 10 mezőnyjátékos hogy állt fel, hanem a kapus mezőnyjátékos a labdakihozatalnál.
Persze, meg mindig menekülő út kell, hogy legyen.
Igen, van egy négy védős labdakihozatal a legtöbb, de az ötös egyik sarkánál van a kapus, az egyik belső védő az ötös másik sarkánál, a másik kihúzódik a jobb szélre, és a bal bek meg a bal oldal, és így állnak négyen, és a kapus az egyik a négy mezőnyjátékos közül. És De Gea nincs azon a szinten lábbal, legalábbis ahogy én látom, hogy ő ebben szerepet tudjon vállalni.
Erről beszélek, amikor azt mondom, hogy a felépítéssel van a gond a klubon belül, mert ez nem tegnap derült ki, hogy De Gea nem tudom úgy lábbal játszani, hanem évek óta ott van ez a probléma. Évek óta ott van a védekező középpályás probléma is.
Igen. Na hát, ha már védekező középpályás probléma, szerintem nagyjából ugyanez a felvetés teljesen jól átvezet Olaszországba és az ottani szezonrajtra, és a bajnok bemutatkozására mit várhat a szezontól egy olyan csapat, amelyik a Benacer Krunic belső kettőssel kezd Udinéze ellen.
Jó, azért van egy Tonali is ott, nem?
Hát még ugye nem biztos, hogy a második fordulóban lesz. Könnyen elképzelhető, hogy csak a harmadikban tud beszállni. Ugye az Atalanta ellen játszik majd a Milán. És annak ellenére, hogy itt az emberek nagy része az nagyon pozitívan viszonyult ehhez a Milán győzelemhez az Udinéze ellen, 4-2, ugye több mint 70 000 néző a San Siroban, nagyon nagy hangulat. Rebic nagyon nagyot játszott, dekrételára bemutatkozott, tehát voltak tényleg olyan jelek, amik mindenképpen bizakodással tölthetik el az ember, de a két kapott gól az Udinézétől, mind a kettő oldalbeadásból az szerintem rámutat bizonyos hiányosságokra. Krunic játéka ugyancsak, és az, hogy Junior Messias még mindig kezdő ebben a csapatban, az megint nem a feltétlenül a megdönthetetlen erőt.
Hát mire gondolsz, hogy Szuszót vissza kéne hozni?
Hát nem.
Vagy Castillejo-t?
Nem, oda kellett volna igazolni.
Hát igen.
Valakit esetleg.
De még lehet.
Nem nézett ki Brahim Diaz rosszul most ezen a mérkőzésen, ugye róla azt mondtuk az előző szezonban, hogy miután covidos lett, utána, mintha az árnyéka lett volna.
Na jó, de az előtti szezonban, tehát akkor nem...
De volt egy nagyon jó ősze tavaly.
Tavaly előtt ugye iszonyatosan rossz szezonja volt, és már úgy volt, hogy visszaengedik a kölcsönből, nem kell, és akkor mintha 3 vagy 4 fordulóval a vége előtt eldöntött egy fontos meccset, és akkor igazából az utolsó 4 fordulóban játszott jól. Különben iszonyatosan súlytalan, ami hát a súlyából adódóan, vagy a tömegéből, de hogy őt azért könnyen elnyomják, és hogyha éppen nem egy olyan ellenféllel játszik, ahol ezek a kis flikflakkok működnek, hanem egy keményebb védekező középpályás, amilyen például Valasz nem az Udinézéből van ott, akkor szerintem az elég hamar meg tudja félemlíteni őt, vagy legalábbis ez a benyomásom, és az egész előző szezonja úgy indult, hogy még talán a tavaszból kifolyólag az előtte lévő utolsó néhány fordulóból egész jól játszott, de utána megint az Brahim Diaz volt, azt mondta, hogy árnyék önmagának, szerintem ő egy árnyék. Tehát, hogy alapvetően egy árnyék, aki néha megtestesül. Igen. Ha úgy jön a fény. De most egyébként test volt, most megint test volt ezen a mérkőzésen, de hogy ez mennyire...
Jobbak közé tartozott.
Abszolút, most. De hogy ez mennyire köszönhető az Udinézének. És mennyire jó, hogyha egy ilyen játékosod van ott, akiről nem tudod éppen, hogy árnyék lesz-e, vagy test. Tehát én szerintem ott is van probléma, de tényleg ez a belső középpálya, hogy ez hogy fog működni, hogy nem tudom, hogy Bakayoko
állítólag a Nottingham Foresthez fog aláírni ezen a héten.
Hát... Én őt például ebben a helyzetben biztos, hogy nem engedném el.
Hát ott nagyon-nagyon vékony a Milán a középpályán. Ugye beszéltünk arra, Benacer szerintem egy jó választás.
Ő abszolút.
Tonali is nyilvánvalóan az mellé, hogyha ők ketten vannak, de tényleg mi van, hogyha itt a kettejük közül bármelyik megsérül? Ott tényleg csak Krunicot, és már Krunics ott játszatása is kényszer megoldás.
Ezt akartam kérdezni ugye felvezetőben. Csak jót olvastam Pobega előző szezonjáról.
Pobega, Adli, ugye még azok, akik esetleg számításba jöhetnek a belső posztokon. Igen. Hát Pobega ugye egy egyébként várakozáson felül teljesítő Torinóban a jobbak közé tartozott. De szerintem ez nem teljesen ugyanaz a szint, igen.
Meg kell nézni, meg Adlit is meg kell nézni. Hát Adli a borzalmas Bordóból jött. De tényleg az borzalmas volt az a csapat, és ott sem feltétlenül azt a játékot játszotta, ami a Milánban a két szűrő egyikeként elvárható lenne.
Meg tehát... ugyanaz a probléma vele, amit Brahim Diaz-zal kapcsolatban mondasz. Van egy Brahim Diaz, van egy De Ketelaere, van ő, Adli, akik hát együtt nincsenek 100 kilók. Úgyhogy...
Hát ólom mellényben kell játszaniuk. De nem, hát nem tudnak, nyilván Adli sem az ütköző alkat. Tehát neked olyan ember kellene egy, mint Kessié.
Hát Bakayoko a hármuknál nehezebb.
Igen. Egyedül. Tehát én Bakayokot ilyen szempontból megtartottam volna, vagy ilyen okokból, de azért az gondolkodtat el ebben, hogy végül is az előző időszakban amilyen döntést a Milánnál hoztak, az mind bejött. Tehát ezért kételkedem abban, hogy a kételkedésemnek van-e oka.
Igen, mert én is azt gondolom egyébként, hogy ugye eleve nagyon későn kezdődött ez az átigazolási időszak Maldini szerződés hosszabbítása miatt, vagy annak a bizonytalansága miatt. Ugye Origi már egy előre lebeszélt ügylet volt, úgyhogy ott nem volt kérdés, hogy...
Azt szerintem egy jó történet a Milán szempontjából.
Igen, hogy az hogyan alakul. Minden esetre támadó opcióban nem áll rosszul a Milán, még Messiasszal, meg Salamakerszel súlyosbítva a helyzetet sem. De itt azért én azt gondolom, hogy Maldiniékről bebizonyosodott, hogy nagyon okosan és jól gondolkodnak az elmúlt években. Nem tudom elképzelni, hogy Bakayokót pont emiatt elengednék, hogyha nem lenne a fejükben már egy olyan forgatókönyv, ami azt mutatja, hogy
a hát az van a fejükben, hogy úgyis 4-be végzünk idén, lesz pénz a BL-ből jövőre is.
Szerintem ez nagyon, nagyon meleg ez a 4 a Milánnak. Hmm. Hát az Inter...
Nézd, hát figyelj, mindig dupláját lövik gólban az XG-jüknek, tehát...
Ez föntartható valószínűleg az idők végezetéig. Egyrészt, másrészt meg most, hogyha csak végignéztem a kezdőcsapatokon a hétvégén, és ugye a Juventus csak ma fog bemutatkozni, ez a Juventus, hogyha ott mindenki egészséges, ez egy bajnok matéria, tehát mondhat akárki akármit. Vlahovic szerintem a liga legjobb középcsatára, Pogba a liga egyik, hanem legjobb középpályása lehet, ha a térdével tud játszani, meg rendben lesz annyira a VB-ig, hogy ő tudja használni Allegri. Allegri szerintem még mindig egy nagyon jó edző. Chiesa, ha felépül, akkor ő ott fantasztikus.
Hát mondjuk ez a Chiesa, Di Maria, Vlahovic két oldalán, ez például egy eléggé jó trió, ha ez így működik.
Locatellivel a középpályán, Pogbával a középpályán. Zakaria, ugye ő hatost játszott például a Mönchengladbachban, tehát én azt gondolom, hogy egyébként Locatelli hosszú távon nyolcas lesz megint, és talán Zakaria lesz az, aki ott hatos pozícióban el tud játszani. McKennie ott van még, mint kiegészítő ember, akár, vagy még a kezdőbe is be tudja verekedni magát, hogyha úgy alakul. Kostić fantasztikus szerződés, vagy szerződtetés. Bremerrel ugyanezt elmondhatjuk, tehát azért minden poszton ott megvannak, ha egyébként mindenki rendelkezéssel, és mindenki nagyjából hozza azt a formát, amit egyébként el lehet tőle várni. És ez a Juventus, az Inter is szerintem erőben, meg kereterősségben jobban néz ki, mint a jelenlegi Milánnál. És hát az a hullám, meg az a lendület, mert erről még szerintem mindenképpen érdemes, mert az Internek mázlia volt az első fordulóban, de ott tegyük hozzá azt, hogy egy hosszú idő után feljutott Lecce ellen 250 fokban játszottak egy olyan meccset, aminél
idegenben ebben, igen, ebben benne volt az, hogy pontot veszítenek erősen, és nem csak azért, mert hogy ugye az utolsó pillanatban nyerték meg, hanem eleve már a mérkőzés előtt azt lehetett gondolni, hogy azért Leccében feljutás utáni első meccs, azért az meleg, szezon első mérkőzése.
Ez minden szempontból meleg, de a Róma. Tehát, hogy ott olyan pozitív folyamatok játszódnak le jelen pillanatban, ami, meg hát ott is, hogyha megnézzük.
De most a Róma volt a harmadik csapat, amit itt felsorolt, tehát ezzel még mindig nincsen a Milán előtt négy.
Hát figyelj, a Lációt nem érzem nagyon erősnek. Játékos állományban nem rosszak, de nem látom, hogy olyan nagyot léptek volna előre az előző szezonhoz képest.
Most már biztos, hogy marad Luis Alberto, azért az egy nagyon fontos dolog volt.
Igen, még az...
Ő a Sevillához akart igazolni, Sevilla leigazolta Iscót, és gyakorlatilag ezzel blokkolták a...
És akkor ki van az Atalanta szerinted? Fel tud megint pörögni arra a szintre?
Tehát... Ez valóban az Atalanta, hát az Atalanta ugye eladta Freulert is.
Igen.
Ami nem tudom, hogy ez már ilyen, igen, ez már ilyen...
Jó, én szerintem Edersont akarják játszatni ott, aki ugye fél évet játszott a Salernitánában, és abban, hogy bennmaradt a Salernitánán, óriási szerepe volt. Elég jó pénzt is fizetett az Atalanta érte. Szokatlanul jót, tehát azért a bergamóiak nem szoktak dobálozni a 10 millió eurókkal. De nem érzem azt, hogy ez a mese ez folytatódhatna. Tehát ez olyan szinten volt fairy tale.
Éveken keresztül.
Igen. És akkor ki lesz még vetélytárs? Fiorentina? Fiorentinában benne van?
Hát a Fiorentináról annyit van, mindenképpen beszéljünk. Nem tudom, hogy láttátok-e Radugóját.
Nem láttam.
Hát azt nézzétek meg. Úristen. Ez a szerencsétlen ember. Hát ugye az előző évben elbukja rajta az Inter a bajnoki címen. Igen. És most ugye az történt, hogyha kedves hallgatóknak is javaslom, hogy ezt nézzék meg, hogy a mérkőzés hajrájában egy beadást lehúzott, és beesett vele a kapuba. A hosszún, a hálóba. És az a durva, hogy az összes mai mai lap, a La Gazzetta dello Sport, a Corriere dello Sport és a Tutto Sport címlapján is ott van Radu, hogy az előző évben a Scudetto, most egy ajándék a Fiorentinának, azzal nyert a Fiorentina a Cremonese ellen. Aha. Tehát, hogy az...
Mondd, hogy ő volt a kezdő kapusod a fantasyben.
De hogy is. Jó, mondjuk, hogy mi a kedvencem.
Jó, de annyira hihetetlen egyébként, hogy ez a Radu mennyire jól mutatott, amikor...
Genovában?
Igen. Hát igen. Iszonyatosan jól mutatott Genovában, és akkor szerencsé. Megkapta az esélyt az Internél arra, hogy elbukja a bajnokságot, élt is vele. És akkor most ez? Tehát, hogy...
Jó, de ez, tényleg ez már ilyen számnivalóan sajnálatos ez az egész történet, mert egyébként tényleg nem volt egy rossz kapus, ebből nem tudom, hogy ki lehet-e jönni.
Hát így, ráadásul az újságárusnál minden onnan visszamosolyogsz, hogy beejted a kaputba a labdát, azért az nagyon rossz lett.
Úgy, hogy beesett, fogta a labdát fönt, és azzal beesett a hálóba.
Valahol beszéltél, hogy kéne egy második kapus.
A Cremonézéhez.
A Cremonézébe, igen.
A Bayernnél beszéltük, hogy Neuer.
Jó lenne.
Egy megbízható. Megbízható, jó. Azt hittem, hogy van valami külön Cremonéze blog. És akkor ott...
Nem, de hát
annak a verbális változatában hangzott el, hogy kéne egy második kapus.
Ezt nézzétek meg. Na, de akkor Róma. Szóval tök pozitív minden, és akkor jön ez a tegnapi meccs, ahol először csak furcsálja az ember, hogy Mourinho miért középpályásokat cserél be csatárok helyére. Ugye Matic jött, Wijnaldum érkezett úgy, hogy lehozta az első hármasát, hát a támadó hármasát. És utána fölteszik neki sajtótájékoztatón a kérdést, és azt válaszolja rá, hogy hát igen, ez egy üzenet volt a tulajdonosoknak, mert ő csak 7 millió eurót költettek igazolásokra ebben az átigazolási szezonban. Ugye valóban Dybala ingyen érkezett, Wijnaldum ingyen érkezett, aha, de hát azért nem erősítették meg rosszul, és ugye arról van szó állítólag, hogy ő nagyon szeretné Belottit még, uh-huh. Belotti is nagyon szeretne a Rómához igazolni, de egyelőre a vezetők részéről nincsen meg a kellő hajlandóság arra, hogy még egy játékos, még egy nagy pénzű játékos oda hozzá.
Na de én azt gondoltam, hogy ezek a cserék azért olyan Mourinho-s cserék, nem? Hát vezetünk.
Vezetünk, úgyhogy nem a somurodó volt. Hát, és egyébként, tehát hogy milyen szinten alá, és azt hiszem, mert nem emlékszem a pontos szóhasználata, de ez is volt, hogy nagyon tudná értékelni, ha lenne hasonló színvonalú csatárcseréje, mint amilyen egyébként a riválisoknak van. Somorodov felé akkor ezzel mit üzensz, hogy öreg, semmit nem érsz?
Hát más poszton akarja használni, tehát ő nyilván az Ébrahim helyett szeretne valakit, aki
hát ez lenne Belotti.
És akkor, hát jó, egyébként Mourinho-nál a kommunikációban nem csak ezt férne bele, hanem egy szándékosan elveszített mérkőzés is. Hát, hogy üzen a vezetőségnek, meg a sajtónak, hogy nézzék meg, ez van.
Próbálkozott, de nem tudták elveszteni, igen, ezt a meccset.
Hát, sőt, hát igazából most, hogyha a Zaniolo és Dybala helyzetkihasználása valamivel jobb egy döglött szürke egérnél, akkor simán megnyerik.
Három gólos különbség, persze, volt hát az a meccsen. Tehát, hogy, itt is egyébként ugye hozzá kell tenni, hogy a Salernitánál nem feljutó, de gyakorlatilag úgy is értékelhetjük, hogy,
abszolút,
hogy az előző...
De mondjuk ők is erősítettek.
Kiesése, igen, után már sikerült visszajutniuk, és ott is nagyon délen volt a meccs, tehát hogy itt több olyan tényező van, ami...
Igen, de a simán kellett volna nyerniük, és annyira hihetetlen, hogy Mourinho tud úgy játszani egy kieső jelölt csapat ellen is, hogy kontráznak. Tehát, hogy egyszerűen elképesztő.
Igen, majd itt az lesz egyébként a következő érdekes kérdés, meg a következő olyan lépés, amit érdemes figyelni, hogy mi lesz, amikor az első olimpikóban játszott meccs lesz, mert
igen,
az látszik, hogy emögött, a csapat mögött most borzasztóan ott van a szurkolótábor, egyébként Mourinho mögött is, tehát ezt hangsúlyozzuk azért, és annak azért biztos, hogy meg lesz a maga bukéja, meg lendülete, meg élménye, amikor meg itt... a teltházas olimpikóban jönnek ki az első meccsre.
Igen, meg azt érzi az ember, hogy most tényleg, hogyha a középpályát vesszük, azért nagyon jól megvan ez a Róma, tehát hogyha a Milánnál kritizáltat, hogy nincsenek középpályások, azért itt szerintem legalább 4 klasszis szűrő van, hogyha akarom. Tehát most az más kérdés, hogy 3 belső védővel játszva lehet, hogy még elférne egyébként belső védő is a keretben. Ezt nem tartom kizártnak. De hát ez a csapat azért visszakapta a Spinazzolát, ami óriási erősítés önmagában.
Van egy nagyon jó Zalewskije, van jó Zaniolója.
Igen. Zaniolo, Dybala, Ébrahim hármas, az szerintem nagyon erős. Most, hogyha ebben még van egy Belotti csereként, most azt, hogy El-Sharawi, Somorodov, ők is tudnak a Zaniolo, Dybala kettős helyet játszani. Szóval az az ember érzése, hogy ez a Róma, ez elég erős lehet, és valóban ezzel a támogatással együtt, és azzal együtt, hogy a közönség igazából elfogadja annak ellenére ezt a Mourinho-féle, hát lehet filozófiának nevezni, de igen, tehát a buszparkoltatást is elfogadja, mert hogy most már látják az eredményt, pedig a római tradícióknak ez egy kicsit ellenmond, de hát jó. Tehát hiába nem olyan...
Mint... Hát a konferencia liga volt ebben,
hát
a
persze, hát nyernek
katalizátor.
Egy... Abszolút. Mondjuk nem ez egy nagy kupa. Szerintem csak gyerekpesgőt szabad utána bontani, de végül is ugyanúgy adnak trófeát.
Tetováltatni szabad?
Hát ezt szerintem azt nem. Tehát...
Igen, de egyébként az a legérdekesebb ellentmondás ebben, hogy ez a valóban nem a Róma tradíciói szerinti játék, de azért a Róma tradícióinak megfelelő játékosok ott vannak ahhoz a játékhoz, amit egyébként elvárhatnánk a Rómától, tehát megvan a kreativitás Dybalában, Zánilóban, de még azt mondom, hogy Pellegriniben
is, persze.
Úgyhogy hát meglátjuk, még egy dologról szerintem mindenképpen érdemes beszélni, ez pedig a Barcelona szezon nyitója. 0-0, sikerült Koundén kívül minden játékost regisztrálni az újak közül.
Hát pont Koundé hiányzott.
Ehhez már
ezek
csak
szerint
az egynegyedét kellett eladni újabb jogoknak a Barcelonának. Mi maradt a jövőből, amit nem éltek még föl Laportáék?
Fú, ez egyébként nagyon durva. Tehát tényleg az, amikor a családi ezüstöt elkezdik eladni. Persze nem élelmiszert vesznek belőle, hogy túléljenek, hanem itt befektetés luxus történik. Autó. Hát nem ezek befektetések azért, mert hogyha...
Az is lehet egy befektetés.
A luxusautó, igen. Hát jó. Ki mi befektet, de hogy ezek, tehát ezzel a kerettel lehet pénzt termelni, hogyha jó szerepel az együttes a Bajnokok Ligájában.
De annak a pénznek egy jelentős részét már nem maguknak termelik.
Hát most már nem. De hát csak 15 évig adtak el egy csomó.
25?
Hát van, amit...
Van, amit 15, van, amit 25.
Tehát most tehát ez meg fél lábon
kívül. Ja, Laporta kiszámolta nagyjából, meddig fog élni.
15 év után visszahívják Messit, és akkor megvannak.
De... és igen, tehát hogy az már valószínűleg nem az ő életciklusában.
Viszont, hogyha jól szerepel a Barcelona, akkor meg nem kell izgulni amiatt, hogy ez a pénz ez ne jönne vissza, csak itt arról van szó, hogy jól kell szerepelnie a Barcának, meg arról, hogy úgy matekoztak, hogy az előző ilyen tőkeemeléssel, nem biztos, hogy ez a helyes szakkifejezés, de hogy ez nekem tőkeemelésnek tűnik, amiket így csinálnak. Szóval, hogy azzal már megtörténik az, ami a spanyol bajnokságban most a szabályzat, hogyha megfelelő bevételt generáltál, akkor nem három befektetett pénz után hozhatsz egy fizetést, tehát mondjuk, hogyha 3 eurót fektettél be, akkor 1 eurónyi fizetést használhatsz föl, hanem most már sikerült annyi pénzt termelni, vagy annyi pénzt, annyi tőkét megteremteni, hogy most már egy az egyben csinálhatják ezt. És amúgy Spanyolországban úgy tűnik, hogy működik ez a szabályozás, és ezért fontos az, hogyha most sikerül még eladni De Jongot, akkor akár az is megtörtént, hogy Bernardo Silvát leigazolja a Barca.
Igen.
Ami azért durva lenne, de valóban a jövő az így.
De ez csodálatos, hogy tehát van egy eladósodott klub, amelyik azt lehet
meg
látni...
70 millióért tud venni igen. Középpályára játékos. Tehát.
Végtelen pénzt költ el. Tehát az egész annyira furcsa, és persze főleg a katalán kötődésű honlapok meg újságok írnak arról, hogy hát ez igazából nem is egy csalási kísérlet volt a Barca részéről, hogy a saját cége által befizetett pénzt új tőkeként tüntette fel, hát ez egy mocskos nagy csalási kísérlet volt. Ezért meg is büntette őket gyakorlatilag a Liga, mert egy 37,5 milliós adót most be kell még fizetniük, ami euróban persze semmit nem tétel egy eladósodott klubnak, de hogy ilyenekkel próbálkoznak, és közben tényleg öntik a pénzt, és mi van akkor, hogyha most meg fog sérülni 4 kulcsjátékos, és az összes lóvék kidobott pénz lesz, és mit tudom, hogy nem jutnak be a 8-ba a Bajnokok Ligájában, és nem kezd el dőlni a lé, akkor eladnak még 25%-ot a megmaradt ezüstből, vagy mi lesz?
Hát meg itt most szerintem ezt megtanulhatta a világ az elmúlt években, hogy egy csomó olyan külső körülmény van, egy járvány, ami miatt hiába kalkulálsz te hatalmas bevételekkel, mert nyilván ez annak is szól ez az építkezés, meg arról is szól, itt Laportáék gondolkodása alapján, hogy azért is hozunk ide klasszisokat, azért is hozunk ide magas profilú játékosokat és olyanokat, akikre kíváncsi a közönség, mert őt meg fogják nézni a tévében, őt meg fogják nézni a stadionban. Az egész projektet, meg az egész vállalkozást az ő arcuk hitelesíti, de egyébként, hogyha leáll a bajnokság, csak most mondok olyan forgatókönyveket, amilyeneket tapasztaltunk az elmúlt években, leáll a bajnokság valami miatt, a külső körülmények úgy alakulnak, hogy az emberek nem tudnak meccsre járni, akkor ez már az önmagában is kockázatos vállalkozást azonnal csődbe viszi.
Abszolút.
Csődbe vinni? Ezt hittük Bartomeunál is, hogy ennél már nincsen lejjebb, és amikor 1,5 milliárd eurókkal dobálózunk, mondhatjuk azt, hogy nincsen ennél lejjebb, de mindig lesz annyival lejjebb, hogy egy Barszánál meg tudják oldani azt hitelezésből, hosszú távú hitelekből, hogy...
Igen, most mi van? Most akkor megint eladnak 25%-ot a televíziós jogaikból. Hát és akkor mi van? Akkor ez megtörtént, akkor még mindig marad nekik.
Igen, akkor tehát, nincsen bevétel hát, gyakorlatilag.
Igen, kevés lesz a...
Leig fognak eljutni.
Igen, igen, és akkor utána még mindig lehet a Barca névre szerintem plusz hitelt felvenni.
Tehát itt egy most arról beszélünk, hogy volt csak annyi, hogy 1,35 milliárd euró jelen pillanatban a hitelállománya a Barcelonának. Ebből kb. 650 millió bankhitel, amit folyamatosan törleszteni kell, és közben a bevételeket, amikből ezeket a hiteleket törleszthetni a Barcelona, azokat visszavágták azzal, hogy eladogatják ezeket az arculati és tévéközvetítési jogokat, amiket a La Liga fizet. Tehát ebben szerintem ez a borzasztó nagy ellentmondás. Miközben egyébként a játékos fizetésekben még mindig rá tudnak ígérni a riválisokra, és én nekem ez az, ami nem tudom, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy egy Barcelona szurkoló ezzel hogyan tud azonosulni, úgyhogy ezt írjátok is meg nekünk, hogy...
Úgyhogy bíznak Laportában. Tehát Laporta nagyon jó politikus is amellett, hogy jól igazgatja ezeket a gazdasági dolgokat, egyelőre legalábbis úgy tűnik, és nekem gyanús, hogy mi ebből nagyon keveset látunk, abból, hogy Laporta mit gondol itt biztosítéknak. Lehet, hogy azt gondolja biztosítéknak, hogy még ha nem is lesz szuperliga, még akkor is annyira expanzív ez a piac, hogy bőven lesz fedezet arra, hogy ezeket a hiteleket visszafizesse a Barca. Még akkor is, hogyha esetleg nem lesz BL győztes minden évben ez a csapat. De azért az beszédes, hogy a szezon előtti túrán, az amerikai túrán három európai csapat vett részt azon a bizonyos barátságos tornán, amelyiken a Barca ott volt, a Real Madrid és a Juventus. Ugye ők hárman azok, akik még nem hátráltak ki a Superligának a tervei mögül, de ugye tényleg amiket kénytelenek voltak meghozni Cseferinék változtatások a Bajnokok Ligájában, hogy még jobban kiszolgálják a nagy klubokat, az mind a Barca mellett szól, és a Laportának ezen lépései mellett, bár lehet, hogy még így is ezekkel a hitelekkel lépés hátrányba kerülnek majd a többiekkel szemben.
Itt nagyon nagy a rizikó szemben. Szerintem, tehát ezekben a lépésekben nagyon nagy a rizikó, szokatlanul nagy.
Kéne egy őszinte interjút csinálni Laportával.
Hát azt igen, csak találd meg azt a szert. Tehát hogy azért az nem annyira könnyű.
Harry Potterben van a Veritas szérum.
Igen, tényleg, hát akkor meg is van.
Kéne itatni Laportával.
De hogy ugyanakkor meg egy elég szomorú képet is fest ez az egész nemzetközi labdarúgásról, hogy a kicsiknek a reménytelenségét ez tovább növeli, hogy egyszerűen a nagyok nem tudnak megbukni. Nem tudnak megbukni. Az a helyzet. És ezt szerintem rohadt nehéz lehet elkönyvelnie olyan csapatoknak, amelyek állandóan loholnak, és próbálnak odaérni, és akkor mitől 3 évre odaérnek, de tudják, hogy 5 évre már nem fogok tudni, vagy 10-re.
De ezt nem csak a kicsiknek, Viktor, ezt azoknak is nagyon nehéz elfogadni, mint amilyen egyébként például a Róma, hogyha már beszéltünk róla, amelyik az amerikai tulajdonosokkal azt mondja, hogy megpróbálunk a kereteken belül építkezni. Tehát amit egyébként az előző, meg a mostani Financial Fair Play az UEFA-nál megengedett, aszerint próbáljuk meg felépíteni akár a 2, 3, 4 vagy 5 éves terveinket és projektünket. És
mondok nagyobbat még a Rómánál, bocs, Bayern München. Nagelsmann nyilatkozta, hogy, teljesen ki vannak.
Igen, igen. A német klubok, Bayern München, Dortmund, teljesen megértem az ő frusztrációt.
Jó, de hogyha a Bayern ilyen helyzetbe kerülne, akkor valószínűleg ott is találnának egy hasonló megoldást.
Nem, de Bayern nem kerülhet ilyen helyzetbe, hát, ugye nyilván. A szabályozás miatt.
Igen, igen.
De egyébként ezt hallottuk, amikor megtörtént a nagyon-nagyon mélyről való visszatérése az Internek is, hogy azért tudtak csak ilyen apró lépésenként, mert mennyi 7 évig tartott a konszolidáció, vagy 6? Igen. Azért tudtak ilyen apró lépésenként haladni, amikor tényleg a békasággal kellett visszajönniük valahogy, mert hogy ezt tették lehetővé a külföldi szabályozási keretek, miközben kiderült, hogy ezeket a kereteket bármikor egy lépéssel át lehet ugrani bizonyos szereplőknek.
Igen, mondjuk a Barcelona nem került sportszakmailag annyira mélyre, mint az Inter vagy a Juventus.
Most ez megtörténhetett volna.
Most megtörténhetett volna, hát ez egy érdekes helyzet lett volna, de azért azt tudomásul kell venni, hogy a Barcelonának politikai értelemben is óriási a jelentősége. Tehát itt azért a Barca-Real duónál, amely mondjuk nagyon hosszú időn keresztül abszolút uralta az európai futballt, más aspektusok is vannak, mint egy Internél, vagy egy Juventusnál, vagy egy Milánnál, vagy bármelyik angol csapatnál, mert ezek konkrétan politikai irányzatokról szólnak,
politikai tudom, szimbólumok.
Szimbólumok és irányzatok, és 60 éve erről szólnak, és ez az ellentét, amire felépült tényleg egy évtizedik az egész európai labdarúgás, az is egy ilyen történet. Tehát, hogy ezt máshogy is lehet kezelni, mert a katalán függetlenség az nem csak a katalán függetlenségről szól, hanem annak európai meg világüzenete van.
A klubfelépítésről már nem is beszélünk, mert ehhez tehát... szorosan hozzátartozik, hogy ugye a Barszát szosziók tulajdonolják gyakorlatilag. Tehát azért az más, mint amikor konkrétan egy-egy befektető kezében van a klub.
Igen, ez mondjuk Portugáliában is jellemző, ugye ott is szosziók vannak egy csomó klub mögött, és Brazíliában, hogy a kedvenc területemre átevezzek, ha már van így a lehetőség, egy óceánon, akkor ott is most már egyre inkább a szosziókra építenek, ugye bevétele is van belőle a klubnak, ugyanakkor meg is kell felelni neki.
Miközben ott egy ilyen hibridrendszer van, tehát ott a tulajdonosi háttér is megvalósulhat a szosziókkal együtt, vagy akár anélkül is, hogyha ez így alakul. Még mielőtt befejezzük, egyetlen egy dolgot szeretnék mondani, ha már itt azzal kezdtük a műsort, hogy milyenek a podcast hallgatási szokásaid, a fantasy már bevonzott?
Nem engedem magam. Tehát
tudom, hogy, mert ugye a menedzser játék miatt is érdekes igen. kérdés. Hogy
elkezdtem egy Cartola nevű játékot játszani a brazil bajnokságban.
Ez mi? Ez is ilyen fantasy játék?
Hát igen, ott is az elején van egy bizonyos összeg, amiért vehetsz játékosokat, és akkor gyakorlatilag minden fordulóban eladhatod a játékosaidat, akiknek növekedhetett is az értékük, vagy csökkenhetett, és vehetsz újakat.
Ez a fantasy igen. játék.
Tehát ez egy olyasmi.
De várj, tehát itt a pénzt kell növelni, és nem
hát az értéke, kapsz, hogy... de pontokat kap, hát most ez igazából a pontokért veszed, de hát ezt át lehet pénzre fordítani, vagy az én fejemben legalábbis így jelentkezik ez, hogy ez pénz, és, de nincs meg hozzá a kitartásom, hogy én ezt minden forduló előtt csináljam, és akkor inkább azt mondtam, hogy nem, mert úgy van értelme, hogyha ezt mindig megcsinálod szépen, rendesen ott vagy. Ráadásul a braziloknál olyan sűrűn van forduló, hogy ezt nem bírom követni. Tehát most ugye a világbajnokságig...
De figyelj, nem csak Brazíliával lehet, vagy Brazíliában lehet.
Ja, de az csak nincs más, máshol nincsen. De ők a világbajnokságig lejátszák, a világbajnokság előttig a teljes szezont. Tehát nem érdekli őket, hogy most ez így másfél hónappal kevesebb, lejátszák a szezont, van lesznek csapatok, amelyek 75-80 meccset játszanak az évben novemberig.
Tehát, hogy... Sajnálmat, mint panaszkodik ezzel a 60-nal. Sokkal fontosabb záró kérdés. Közelebb kerültünk ahhoz, hogy ki lesz a brazil válogatott középcsatára?
Fú, a Jesus miatt gondoljátok ezt a kérdést feltenni, hogy ilyen jó formában van?
Elfogadod?
Abszolút. Tehát én úgy látom, hogy több dolog beigazolódhat, Jézussal kapcsolatban. Az egyik az, hogy Guardiola nem minden játékosból hozza ki a legjobbat.
Hát vagy, hogy annyira jó játékosai vannak, hogy közöttük még Jézus is hátrébb szorul a sorban.
Na jó, de...
Sterling is más pozícióba érkezett a Chelsea-hez, és Jézus is más pozícióba az Arsenalhoz, mint amilyenben volt a Manchester City-nél, és nem csak a poszt miatt, hanem a keretben elfoglalt értékét tekintve.
Igen, igen, nyilván, de Jézus ettől függetlenül, hogyha 9-esként kapott volna bizalmat, sok bizalmat, akkor lehet, hogy meg tudta volna valósítani ott is önmagát. Egyelőre nagyon úgy tűnik, most nem, persze most lőtt két gólt, meg adott két gólpaszt egy meccsen, ez egy meccs volt, mondjuk lőhetett volna 4 gólt is, igen. Tehát akkor lehetne ő elégedett önmagával, én így kívülről lehetek vele, de hogy a felkészülési meccseken is iszonyatosan érezte a kaput, azt lehetett érezni.
És jobbá teszi a társakat maga. És jobbá teszi.
Hát jó, Martinelli szerintem klasszis alapanyag, és világklasszis alapanyag. Tehát amikor megérkezett és elkezdett játszani az Arsenalban, akkor ez már tökéletesen látszott az első néhány meccsén, aztán ugye megsérült. Az előző szezonban a visszatérése után Arteta egészen kegyetlen feladatot adott neki, mert akkor egy rendszerben gyakorlatilag állandóan kellett ötödik védőt játszani a bal oldalon, viszont támadóként is neki kellett legelőn lennie a középcsatáral egy magasságban, és ezeket ugye 60 percig bírta, addig nagyon jól játszott többnyire. Hát most azt érzem, hogy most ugye fennmaradhatott a letámadásnál is, és több energiája maradt elől a feladatai ellátására, tehát ő abszolút klasszis.
Hát Zinchenko érkezése is egyébként
támogatta. Igen, pontosan, tehát ez is jó. Hogy Jézusból mi fog kijönni, hát én szerintem azt azért senki nem várta tőle, amire képes lehet, mert ő képes lehet 20 gól fölött termelni a Premier League-ben szerintem ebben a játékrendszerben. és az azért nagyon nagy változás lenne az előző szezonjaihoz képest.
Hát meg az Arsenalnál is Lacazette-hez képest.
Igen.
Komoly erőről.
És hát akkor meg azt mondom, tehát hogyha ő ilyen formában van, akkor Csicsi nem fog gondolkodni, hogy ki legyen a 9-es. Hiába hát, a behívott új embert.
Martinelli Jesusszal kezd majd a brazil válogatottal a VB-n, vagy a brazil válogatott a VB-n, akkor egy,
nem elképzelhető.
Egy adag Arsenal szurkoló beáll hát igen, jó, csapat de, mögé.
Igen, mondjuk az nem biztos, hogy tétel a brazil válogatott szurkolóinak mennyiségét figyelve, de hogy az egy nagyon nagy kérdés, hogy például igen, Gabriel Martinelli vagy Vinicius Junior. Ha Gabriel Jesus a centered, akkor hogy döntesz?
Hát vagy, Vinicius nem kezd a brazil válogatottban.
Már pedig nem kezdett eddig, ugye talán egyszer volt kezdő itt az utolsó szakaszban, akkor elég jól ment neki a játék, de ugye sok volt a védő feladat, és az meg inkább Martinellinek áll jól, amikor védekezni is kell, mert ő azt is tud. Tehát ugye nagyon komoly kérdések vannak, és mi van, és miért nem Neymar? Tehát azért, hát ott a bal oldalon azért van egy kis választék, hogyha a jobb oldal nem áll ilyen jól Rafinhával, Richarlisonnal, aki szokott ott is játszani, Gabriel Jesusszal, aki tud, vagy Antonival az Ajaxból, tehát ott
rettenetesen
azért ott szűk.
Igen, szegény. Na, de azért is kérdeztem a Fantasy-t, aki Gabriel Jesusra tett, az jó. Elég jól járt.
Eléggé.
Igen.
Az hány pont?
Hát nagyon sok.
19 volt szerintem ez a hétvégén.
A kisfiamat tippantotta be teljesen most ez a Fantasy játék, és egész hétvégén ezzel kapcsolatban kérdezett, ment a Chelsea Tottenham meccs, illetve volt az első félidőben egy, nem is tudom, Sessegnonnak egy lövés, és Mendy nagyot védett, és ezért kap plusz pontot? Folyamatos kapcsolatban voltunk emiatt, viszont a teljes terjedelemnek a Premier League-ben és a szériában is elindult a saját Fantasy Ligája. Fejből nem tudom a kódot, úgyhogy itt a különböző közösségi média oldalakon ezt érdemes megtalálni. Egyébként a Fantasy, a Premier League-et ezt tudom is, 1447YZ.
Már annyiszor mondtad el.
Brazil nincsen?
Hát
brazil másodosztály?
Lehet, hogy csinálunk is. Úgyhogy játszatok velünk.
NB1-es van arra.
Már egy csomóan csatlakoztak egyébként, úgyhogy ennek nagyon örülünk, de várunk minden új jelentkezőt, akinek van csapata. Viktor, neked meg nagyon köszönjük, hogy eljöttél hozzánk.
Én is köszönöm.
Várunk máskor is, meg hát figyeljük, hogy itt minél előbb feltűnjél valahol.
Hát,
nem feltűnsz azért.
Persze. Sokat, nem? Eléggé. Hívnak ide-oda. Járok közértbe.
8 O66 QH2 a szériás.
Ez a szériás, igen. Elő a tollat, meg a visszatekerő gombot, hogy ezt be tudjátok írni. Köszönjük, hogy meghallgatotok minket, tegyetek így továbbra is. Sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.